Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban, Benke Edina családállítóval beszélgetünk. Az jutott eszembe, hogy beszéltük a műsor első felébe, hogy sokan sokféleképpen dolgoznak, és hogy látod, hogyan alakul ez a szakma, és te is tanítasz, ugye nem csak családállítást végzel, hanem családállítókat is képzel, hogy kik lesznek családállítók, milyen hatékonyan tudnak dolgozni, milyen sokáig tudnak ezen a pályán maradni. Szóval, hogy most én azt gondolom, hogy ez is egy szakma lett, hogy sokan az egész életüket fel tudják akár, ha szeretnék erre a dologra tenni, hogy minden nap családállítással foglalkoznak. Tehát ez a munkájuk, mint ahogy mondjuk egy természetgyógyásznak, vagy egy pszichológusnak valaki családállítóként segíti másoknak az életét. Na de meddig, és hogyan?
Ez nagyon függ attól, hogy milyen az ő lelki beállítottsága, tehát hogy sokan jönnek el képzésre, amikor én képződtem, akkor is el lehetett mondani azt, hogy egy olyan 15-20%-unk az, aki a pályára rálépett, és rajta is maradt. Ugyanezt tapasztalom én is az én csoportjaimban, hogy hatalmas belső önismereti utat tesznek meg, tehát hogy mindenki úgy gondol vissza erre a képzés évre, hogy megváltoztatta az életét. Olyan is van, képzeld el, aki elkezdte csinálni, és aztán visszament arra a területre, amit egyébként csinált, mielőtt családállítóvá vált, mert azt mondta, hogy nagyon szereti, imádja, húzza ez a dolog, de sokkal jobban érzi magát. Azt mondja, hogy ott tele van ötlettel, tele van frissességgel. Azt gondolom, hogy akiben benne marad a megújulás lehetősége ebben, ők itt tudnak maradni, meg vannak azok a karakterek, akik, tudod, ráülnek egy sínre, és azt mondják, hogy oké, akkor én ezt tudom vinni.
Volt, amikor te is azt mondtad, hogy kész, elég, vége, túl sok, túl nehéz, túl sok fájdalom, és kihagysz egy-két évet, és addig te akarsz családállítani?
Nem. Volt, hogy nagyon nehéz élethelyzetben voltam, és akkor megterhelő volt, és azt mondtam, hogy lehet, hogy kellene pihenni, de egyszerűen nem tudok meglenni nélküle. Pont annyira tölt, mint amennyire elfáradok benne.
Mit ad?
Minden egyes oldódás, vagy családállítási kioldódás, egy történet, az olyan, mint hogyha az én lelkem is kikönnyülne. Tehát, hogy ugyanazt az eufóriát meg tudom élni, mint az a valaki, aki mellettem ül. Tehát vasárnap volt nálam egy nagyon fiatal lány, 25 éves volt, az élete első családállítása volt, és egyéniben jött el, és 10 percig nem pislogott, és csak ezt mondta, hogy ez egy elképesztően felemelő érzés volt. És egy olyan kegyelmi állapotban voltunk együtt egymással, hogy csak egymás szemébe néztünk, és nem hangzott el semmi, mert én sem tudtam már mit mondani, de hogy maga ez a felemelő érzés, ez ott volt velünk. Hát ezt.
Az előbb azt kérdeztem, hogy volt-e, amikor sok volt, megterhelő volt, és ott akartad hagyni. Félelem volt valaha?
Volt, persze. Persze, nagyon sokszor.
Ilyenkor mitől lehet félni?
Egyrészt attól, hogy hol van az én kompetencia határom, tehát hogy jó helyen tudom-e meghúzni azt a vonalat, mert nyilván nekem is volt olyan, hogy ült mellettem valaki, és akkor éreztem, hogy én ezt most itt meg fogom állítani, és azt fogom neki mondani, hogy itt én itt véget értem. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része szerintem minden segítői vonalnak, hogyha nagyon erősen félek, tehát ugye itt előfordulhat az, hogy az ő félelmét érzem, mert ugye rá vagyok hangolódva, de ha letisztítom magam, hátrahúzom magam, és ez az én félelmem, akkor nem megyek tovább. Nem tudom pontosan feltétlenül, hogy mitől félek, hiszen nem tudom, mi fog történni. Hozott egy témát, és nem állítottuk fel. Akkor azt szoktam mondani, ne haragudj, adok egy telefonszámot, vagy hármat, és akkor kérlek, hogy keresd meg valaki mást ezzel a történettel.
Te is szoktál családállítani saját magadnak?
Persze, persze.
Ennek ilyen sosincs vége történet is lehet a kifutása?
Kisebb-nagyobb szünetekkel. Az élet az körülbelül úgy működik, hogy amikor már elég sokat dolgoztam magamon, akkor jön egy ilyen nagyon klassz állapot, és akkor így azt mondom, hogy teljesen jól vagyok, nem. Ha ezt azt szoktam mondani, borítékba rakták volna 20 éves koromban azt, ahol most vagyok, akkor soha többet nem csináltam volna mást, ott aláírtam volna, és kész. Na de ha megnézem, hogy hova jutottam el, ahhoz képest, amikor a borítékot aláírtam volna, az óriási út. De van úgy, hogy 2-3 évig nem megyek sehova. Már egy-két ilyen kineziológiai oldás, vagy ilyen apróságok vannak. Néha már csak azért, mert bosszant az a dolog, ami ott van. Tehát, hogy tudok vele együtt élni, hát semmi extra, tehát nevetséges ahhoz képest, amilyen történetek voltak az életemben, de bosszant, és akkor azt mondom, hogy jó, nézzük meg. Nézzük meg, hogy miért bosszant.
Mondasz egy-két olyan példát, ami még téged is meglepett, hogy micsoda eredményre sikerült rábukkanni egy-egy családállítás során?
Hú, ez nagyon nehéz. Ez volt egy nagyon szép történet, amit az előbb meséltem, hogy ott az történt, hogy az apával volt egy... Nem volt konfliktus, mert nem azzal jött el, hanem egy szorongással jött el, és egész egyszerűen az apának volt egy nagyon erős története, és... tényleg nem lehetett ezt gondolni, hogy ő ilyen intenzíven viszi azt a szorongást, amit tulajdonképpen az apuk.
Mennyire érdekes egyébként szerintem az a folyamat, hogy valaki érkezik egy dologgal, hogy mondjuk szeretné, hogyha egy munkahelyi kérdést segítenél megválaszolni, és akkor kiderül, hogy valójában nem is a munkahelyi problémával van itt elakadás, hanem valami teljesen mással. A családi rendszeren belül egy más történet bukkan elő. És akkor hazamegy valaki, és akitől még tudja, attól ugye megkérdezi, hogy ez valóban így történt. És jönnek a nagy felisek, hogy te ezt honnan tudod? És akkor mert családállításon kijött.
Igen, szoktam mondani, hogy a mellettem lévő szék felirata az, hogy ezt sosem gondoltam volna. És hogy én hányszor álltam fel úgy a székből családállítóként, hogy na, ezt nem gondoltam volna, hogy ez van mögötte.
Ilyenkor mi vezet benneteket? Honnan tudjátok, hogy merre vigyétek a fonalat?
Ugye az a jó, hogy nem nekem kell vinni. Tehát, hogy az a zseniális ebben, hogy annak a valakinek a lelke fog vezetni minket, aki ott van mellettem. Tehát, hogy pont azért érkezik meg, hogy azért szoktam mondani, hogy a lélekszínház a családállítás, mert hogy széthúzzuk a függönyt, és megnézzük, hogy mi van a színfalak mögött. És hogy ezt neki sem kell tudnia, és nekem meg pláne, nincs honnan tudnom. Nyilván vannak begyakorolt ilyen menetek, nem tudom, minek nevezzem így most hirtelen. Tehát, hogy vannak olyan jelek, amik általában ugyanoda futnak vissza. Tehát mintázatok, nevezzük mintázatoknak őket. És akkor, amikor beszélgetünk, akkor nyilván ezekben kérdezősködök egy picit, és van valamiféle sejtésem, de az nagyon fontos, hogy koncepcióm ne legyen. Tehát én azt szeretem, hogyha úgy ülnek le velem szemben, vagy mellém, hogy semmelyikünk nem gondol semmire, hogy mi van mögötte. Engedjük meg, hogy az jelenje meg, ami mögötte van, mert különben hiába érkezett meg.
Milyen gyakran lehet egyébként családállítani? Szerintem, hogyha valakinek van egy sikeres és egy elégedett családállítása, akkor legalább kifele menet 5 témát fog találni, amit még ezt is, meg azt is beszéljük már meg. Rá lehet erre szokni, nem? Azt szokták mondani, akik ezt szeretik, hogy szeretik bogarázgatni a kis dolgaikat, hogy minél több minden a helyére kerüljön.
Ilyenkor szoktam mondani, amikor valaki már úgy érkezik meg, hogy egyébként a nagybátyám, meg a nagynéném, meg nem tudom, és akkor szoktam mondani, oké, hol jelenik meg ez az életedben? Hát, ha nem jelenik meg, akkor nem kotorászunk a családi rendszerben. Viszont az is tény, hogyha beülök egy csoportba, a nap végére lehet, hogy lesz még 5 témám, amire eddig nem láttam rá, hogy ez nekem probléma.
De hogyan tudsz kikapcsolódni? Hogyan tudod ezt a sok emberi történetet, élethelyzetet, családtörténetet valahogy nem folyamatosan magaddal vinni? Mert azért nagyon tartalmas egy, például egy ilyen családállító, csoportos családállító nap, ugye sok ember, sok sírás, néha nevetés, sok felismerés. De hogyan kapcsolódsz ki?
Nekem most már az a jó, hogy amikor becsukom az ajtót, ott marad. Tehát nem, a fáradtság az jön, meg nyilván valamennyire az én lelkem is, én azt gondolom, hogy dolgozik. Akkor nem kapcsol ki, hogyha valahol érintettségem van benne, és akkor még úgy fölbukkan. Nekem nagyon sokat segítenek azok, hogy valami nagyon finomat enni, egy nagyon nagyot sétálni kint a természetben, vagy elmenni úszni, vagy valami fürdőhelyre elmenni. Ezek az ilyen intenzívebb kikapcsolódások. Rövidek azok, hogy az zuhany alatt állok egy fél órát.
A természetgyógyászattal egyébként más ágról, vagy más oldalról, akkor foglalkoztál, vagy teljesen felváltotta a családállítás?
Rögtön, amikor elvégeztem az elméleti részeket, akkor eldöntöttem, hogy mi a leggyorsabb módja annak, hogy mégis megszerezzem a természetgyógyász végzettséget, fülakupunktúrás, addiktológia, azt megcsináltam, és akkor ezzel be is fejeződött ott ez a történet, igen.
Miért akartál segíteni az embereket?
Visszagondolva azért, mert hogy igazából az öcsémnek szerettem volna segíteni, illetve azt szerettem volna, hogy lehessen segítséget kapni akkor is, amikor úgy néz ki, hogy nincs már más útvonal. Tehát igazából a gyász volt az, aminek a feldolgozása volt az, hogy én segítő lettem.
És mennyire szűtte át ez a lelkedet, a gondolkodásodat, a személyiségedet? Mennyire épült a te életed e köré, vagy mennyire burkolta be az életedet ez a történet?
Hogyha szeretnék magamnak identitást meghatározni, akkor ez lenne az. Tehát, hogy annyira, hogy az egész lényemben ezt érzem munkálkodni. Nagyon, nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ez az, amire szokták mondani, hogy azt csináld, amit ingyen is csinálnál bármikor, és ez az. Tehát bármi történne, hogyha az embereknek nem lenne erre soha semmilyen keretein, akkor is ezt csinálnám. Ez egész biztos.
Volt még olyan módszer, amit mellé vettél, vagy amit kombináltál ezzel a családállítással?
Ugye én szomatodráma csoportvezető is vagyok. Nekem nem tudott a lényemmé válni annyira a szomatodráma, viszont nyilván nagyon sokat tanultam, és meg tud jelenni a családállításban ez a technika. Születésterápiával is foglalkozom, ott most nem tartok olyan sok és gyakori születés csoportot, viszont nagyon jól tud működni az, hogyha dolgozunk mégis a születés szakaszaival, vagy a magzati időszakkal családállítás formájában, tehát hogy ott is nagyon sok mindenen át tudunk gördülni. Úgyhogy azt is, most a séma coaching technikája az, ami elkezdett szépen lassan bekúszni, és most nagyon-nagyon várom a visszajelzéseket, mert most már több állítást csináltam, ahol megpróbáltuk pont ezt a séma működést egy kicsit kibillenteni, de nyilván itt azért mindig kapnak házi feladatot is a résztvevők, mert ugye ez nem teljesen csak úgy működik, hogy fogom, és akkor kiradírozzuk a sémát, és jaj, de jó.
Félünk egyébként magunktól, a történetünktől, a megismerésektől? Neked mi a véleményed?
Talán, ha már valaki megérkezik, akkor nem. Akkor már nem. Vagy pedig fél, de nagyon készen áll. Tehát volt olyan lány, aki már így szó szerint remegett, amikor bejött hozzám, és azt láttam, hogy hát én még fogorvoshoz sem láttam így bemenni valakit, és azt mondta, hogy annyira nagyon izgulok, hogy ne haragudjak. Mondtam, én biztosan nem haragszom, de hogy itt teljesen rendben van minden, nyugi, tehát hogy csak annyi fog történni, amire készen állsz, csak azt mondta, hogy nagyon nehéz történetem van, és ezért félek, hogy mindenre készen állok, mindent szeretnék megoldani és kitisztítani, de nyilván nagyon félek.
A másik oldal szerintem az, aki nem fél, hanem szeretné irányítani ezt a folyamatot.
Igen.
Aki nem úgy jön be, mint a fogorvos, hanem mint aki, nem tudom, mint aki itt a műszakvezető, és akkor...
Megvan koncepció, szeretné az állítást irányítani. Én ezért szoktam úgy dolgozni, hogy már nem tudják a résztvevők. Tehát aki hozza az állítást, ő nem tudja, hogy kiket állítunk fel, hanem csak szépen folyamatában mutatom meg neki, mert akkor ott nincs gondolkodás, meg elvész az irányítás.
De azért itt szerintem van egy ilyen különlegesség is, hogyha valaki nem tudja elfogadni a történést, amit lát, hogy és akkor gondolom feléd is fordul, hogy hát ez biztos nem jó, ez teljesen biztos, hogy ez nem így van, mert hogy szerintem valahol ott az ego, sokat emlegetett ego az, aki sokszor nehezen tudja beemelni, befogadni a látottakat, hallottakat. És akkor jön a kifele mutatás, hogy hát ez teljesen biztos, hogy ez nem így működik, és akkor meg akarják a kérdést is magyarázni, nem csak a választ.
Nagyon ritkán, de azért ez elő szokott fordulni, hogy azt mondja, ő nem tudja, hogy itt mi történik, ő nem, és hogy szoktam mondani, hogy főként a csoportos, ugye akkor nem tudom megállítani a csoportnak a menetét, hanem akkor szoktam, figyelj, akkor szünetben átbeszéljük azt, ami itt történt, és ami látható, és van olyan, aki azt mondja, hogy ő, tehát, hogy nem. Ez abszolút nem.
Neked a személyiségedet, az identitásodat mondod, a személyiségedet, például a mindennapjaidat mennyire határozza meg, hogy de elmentél igazából ebbe az irányba. Tehát, hogy ennyi ember, ennyi történetét megismerted, és tudod, vagy próbálod valahogy kezelni. Te a mindennapi helyzeteket mennyivel kezeled egyszerűbben, könnyebben, mint hogyha nem ez lenne a foglalkozásod, vagy nem csak ezzel foglalkoznál.
Hát én pont ugyanúgy belecsúszok a mindenbe is. Maximum annyi történik, hogy amikor már belecsúsztam, akkor így föl tudom ismerni, hogy ops, aha, oké. Okay. De megyek ugyanúgy, mint bárki más, és csinálom a hülyeségeimet, tehát azt tudom mondani, hogy bátran, hogy igen. Jóval kevesebbet, tehát, hogy nagyon-nagyon megváltozott az életminőségem, elképesztően megváltozott az életminőségem azóta, mióta erre a pályára léptem. Én nem vagyok ugyanaz az ember, mint aki 2009-ben voltam.
Miben változtál?
Olyan, mintha résnyire nyitnád ki a függönyt, és aztán utána pedig elhúznád teljesen a színpadon a függönyt. És tudod, hogy még mindig van a szélén, amit még nem húztál ki. Egyrészt rálátok magamra, másrészt pedig, hát figyelj, a szorongásaim, a pánikbetegségem, ezek mind a múlté. Tehát, hogy ezek nem tudnak hosszú távon megjelenni. Tehát nagyon nehéz élethelyzetben nagyon picit bekapcsol, de nincsen már sehol. Tehát nincs sehol az a szorongó kislány, vagy fiatal nő, aki én voltam.
Mert volt ilyen időszak, és ezen oldott ez?
Hát gyakorlatilag az egész gyerekkoromban az áthatott egy gyerekkori depresszió, aztán pedig pánikbetegség, szorongások. Hát az, hogy beszélnem kell egy csoport előtt, tehát hogy az nem fordulhatott előtt. Tehát én nem tudtam megszólalni, tehát nekem volt van, tehát mondjuk azt, hogy van egy mutizmusom, amit én nagyon jól kezelek már. De hogy ezen az úton én végigmentem, aszmás voltam, nem vagyok aszmás. Duci voltam, nem vagyok duci. Tehát, hogy tehát úgy a testem, a fizikai testem is megváltozott, a gondolkodásom is megváltozott, a tudatosságom is megváltozott, az egészségem is megváltozott. Tehát nem tudok semmit sem mondani, ami ugyanaz, mint ami voltam.
Ez a saját magad végzett családállításoknak köszönhető, vagy ennek az egész életszemléletnek a eredménye?
Nem tudsz nem kinyílni a családállítás által, de nyilván van mellette egy csomó minden más is.
Kinek ajánlanál egyébként ezt a családállítást, akár ilyen csoportvezetés tekintetében, akár pedig, hogy valaki szeretne változtatni az életén?
Azt szoktam mondani, hogy ha nehéz a hétköznapod, akkor érdemes, mert ez azt jelenti, hogy biztosan van ott valami a családi rendszeredből, ami nem a tiéd. És nem kell hordoznod. És nem kell, hogy nyitott legyél arra, hogy sok ember előtt megnyílj, mert egyéniben pont ugyanolyan jól tudunk dolgozni. De hogy legalább egy esélyt. Mindenkinél azt mondom, egy esélyt adj, ha nem csináltál még semmit az életeddel, és azt tudod mondani, hogy nem komfortos egy csomó minden, és itt most olyan dologra is gondolok, hogy a pénz, amiről azt mondjuk, hogy hát minden klassz, van szeretet, pénz az meg nincsen. Meg mondjuk nehezen szerzek, vagy nehezen vagyok jól a munkahelyemen, de egyébként minden más jól megy. A házasságom, a gyerekeim, a pénz, minden oké, de ott mindig konfliktusom van. Az is egy ilyen jó kis mutató. Tehát, hogy ott vannak az életünkben ezek a villanykörték, amik világítanak, csak észre kell venni.
És a családállító képzés az kinek?
Ott azt szoktam mondani, ha nagyon szeretnél mélyen a saját életedben változásokat létrehozni, és jobban megismerni saját magad akkor mindenképpen. És az, hogyha nem segítő szeretnél feltétlenül lenni, hanem azt szeretnéd, hogy kiutat tudj mutatni másoknak, vagy a segítségeddel kiutat találjanak. És hogyha nagyon szeretnél segítő lenni, akkor pedig azért mennék el képzésre, mert ott van az, hogy meg akarok menteni másokat, és valószínűleg saját magamat kellene először.
Edina, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk.
Én is köszönöm.
Még röviden a terveidről, hogy hogyan szeretnéd a következő éveidet ezzel a történettel megtölteni. Mit szeretnél még tanulni, vagy milyen gondolataid vannak? Hol leszel 5 év múlva?
Hol leszek 5 év múlva?
Ugyan itt is beszélgettünk el.
Igen. Van egy nagyon nagy álmom, amiben az jelenik meg, hogy valahol több helyen külföldön vagyok, én egy ilyen nagyon nem egy helyben ülő karakter vagyok, tehát hogy muszáj az évnek legalább 3-4 alkalmában hosszabban külföldön tartózkodni, és valahogy ebben érzek valamit mocorogni, de azt még nem tudom, hogy most ez úgy fog kinézni, hogy azt mondom, hogy oké, akkor lesznek majd olyan elvonulások, amik nagyon mély belső munkát fognak hozni, és akkor ezek lesznek az, amiket majd én külföldre fogok vinni, itthonról kiemelni az embereket, és átvinni egy másik közegbe, mert ugye ott sokkal könnyebb és gyorsabb a változás. Vagy pedig ott élőkkel fogok valamit csinálni, majd igen, ez kialakul. Tanulni meg mindig hozza az élet azt, ami a következő lépés. Most éppen ez a séma, kémia, séma, terápia az, ami nagyon-nagyon érdekel. Tehát ez biztos, hogy egy hosszabb lépcsős szerintem. Ezzel el fog menni 1-2 évem, azt úgy látom, hogy ez azért nem egy olyan egyszerű történet, ezt mindenképpen szeretném csinálni. Aztán, hogy művészetterápia, valamilyen módon a mozgást is szeretném beemelni, mert nekem az nagyon sokat segített. És én jógaoktató is vagyok, de valahogy valami kombinációt kellene csinálni, mert van, akinek a teste az, amivel el tud indulni, az ugyanúgy fogja vinni a lelkét. Van, aki a lelkével tud elindulni, és viszi magával a testét.
Bármelyik úton is indulj el, én nagyon sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával, Benke Edina családállítóval beszélgettünk. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor tudják, visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben vagy a felületeinken, és tartsanak velünk 1 hét múlva is, én akkor is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján.